Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
Jó reggelt kívánok, ez a CIVI Rádió reggeli ébresztő magazinja 2026. május 23-án egy csodálatos pünkösdi hosszú hétvége rajtvonalán. Az adás műsorvezetői Husszer József, és akit hallanak, Szabó Judit Nikoletta. A hangmester pedig Petrik József. De jelenleg egyikünk sincs a stúdióban, a műsor felvételről megy. Mire számíthatnak? Első riportunkkal Veszprémbe vezet az utunk Rácz Miklós fizikus helytörténeti kiállítására, amelyről Zimányi Mátéval beszélgetünk. Utána moziba megyünk Benda Mihállyal, és az Idegen című Camus adaptációt nézzük meg. Nuber Anikó ma sem hagy minket kínai egészségügyi útra való nélkül, melyek ezúttal a nyári évszakváltáshoz kapcsolódnak. Felmelegítünk egy korábbi témát, a túlzott légiközlekedés káros környezeti és egészségügyi hatásairól beszélgettünk Marton Miklóssal, a Magyar Természetvédők Szövetsége munkatársával. Végül Stockholmban tudósít Horváth Panna tengerbiológus kutató tanonc, akit utolért a diplomadolgozat leadási pánik. De még maradt arra energiája, hogy a svéd PhD rendszerről és a svéd tavaszünnepről, a Valborgról meséljen. Tartsanak velünk!
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, hétvége indító a CIVI Rádióban délelőtt 10 óráig.
Sajnos Tripsánszkijéban nem lesz a szombati adásban, mert az internete rossz, és nem tudtuk máshogy fölvenni a... Egyáltalán nem tudtuk ezért fölvenni az adást hoz vele, úgyhogy a főzés ma elmarad, viszont egy nagyon érdekes fotókiállításra vagyunk hivatalosak Veszprémbe. Törzshallgatóink Zimonyi Máté hangját már többször hallották. Most kalauzolni fogja önöket erre a kiállításra, úgyhogy mesél róla. És még egy nagyon érdekes dolog történt, hogy megnyílt egy antikvárium a Péter Pál panzióba. Szervusz, Máté!
Szervusz, Józsi! Üdvözlöm a hallgatókat is!
No, hát akkor melyikről beszélnél először? Vagy melyik a kedvesed neked?
Mind a kettő nagyon kedves. Valóban nyílt egy időszaki tárlatunk, Rácz Miklós fizikus fotóiból egy helytörténeti veszprémi tárlat nyílt, aminek a háttere az a Veszprém régi képeken Facebook csoportban gyökeredzik. Ott találkoztam először Rácz Miklós felvételeivel. Ő itt az elmúlt években szép lassan feltöltögette az előző évszázadban készült fotóit, és olyan esztétikai minőséggel bíró felvételek ezek, mind a mellett, hogy helytörténeti vonatkozással is bírnak, hogy egyértelmű volt a választás, hogy Miklós anyagát be kell mutatnunk a helyieknek, és nem csak a helyieknek, hanem a panzióba érkezőknek, hiszen mindenkinek érdekes lehet a tárlat, nem kell hozzá ismerni a Veszprémet, a várost.
Majd most hiszen... megismerik.
Majd most megismerik. Meg össze lehet vetni nyilván a képeket a mai városképpel, de azon felül, hogy helytörténeti anyag ez, mégiscsak azt mondanám, hogy fontosabb attribútuma az, hogy fotoesztétikailag, tehát művészeti értékkel bíró képeket készített Miklós, és ezen felül még veszprémiek is. Tehát most úgy kell elképzelni Miklóst, mint ahogy Párizsnak van egy Brassaia, vagy egy André Kertésze, hogy Klösz Györgye Budapestnek van egy olyan fotósunk, aki ugyan hasonlóan amatőr fotográfus, mint mondjuk André Kertész, vagy Brassai voltak, mégis egy... komoly művészi értékkel bíró sorozatot készített a városunkról. Tehát ez gyakorlatilag kivételes, hogy helyi is a fotográfus, ismeri az övé a város, ismeri minden kis szegletét, és erre fel még esztétikai vonatkozásokat is fel tud sorakoztatni, hogy megerősítse ezt a bemutatott anyagot. Szóval nagyon-nagyon kedves. Talán ez a nagyobb izgalom. Az antikvárium pedig, hát azt már jó pár éve elkezdtem, csak most hivatalosan is megnyitottam, illetve várom a város lakóit, illetve a városba érkező turistákat, ide látogatókat. 8000 kötetünk van durván az állományban, gyakorlatilag minden műfajban tudok könyvet mutatni, kínálni. Így ez annyira nem izgalmas, de persze ezt is nagyon szeretem csinálni, hiszen elsősorban ez hajt a könyv szeretete.
Mondd, a 8000 kötet az egy antikváriumnak sok vagy kevés? Vagy közepes?
Hát közepesnek gondolnám. Persze vannak kisebb antikváriumok is, de hát ez egy közepes szám szerintem. Igen.
Egy pillanatra térjünk vissza a tárlathoz, mert hogy előtte nem fényképezett ez a fotós. Csak ebben a térben, vagy időben?
Előtte is, utána is fotózott, de amatőr módon, illetve mindenféle fotós körökben képezve magát, de mégiscsak hát amatőr szinten képezte magát. Vannak felvételei korábbról is, de mégis talán itt ért el egy olyan pontra, vagy ezek a felvételek teljesen egységesek, és ráadásul ugye mind Veszprémmel foglalkozik, tehát a nem veszprémi felvételeit nem is láttam talán, nem tudom. Tehát ez adja meg a keretét.
De érdekes volt hallani, hogy egy fizikus fotózott.
Igen, még kisbolygót is neveztek el róla, úgyhogy a szakmájában nagyon nagy szakembernek számít. Majd, hogy nem, arról kéne inkább beszélnünk, de ahhoz nem értek, illetve nem is tudom részletesebben ecsetelni a fizikai munkásságát. Csillagászati fizikával foglalkozott, mert már nyugdíjas Miklós.
De ezek szerint köztünk van még.
Igen, igen. Egy mosolygó szemű úriember. Igen, 80-as éveiben jár, és remélem még sok-sok évig. Meg állandóan géppel a kezében járja az országot, most is túrázik, városokat látogat, és rengeteg képet készít.
És mondja,
csak már nem filmre, nem
ezt akartam
emulzióra,
kérdezni.
Nem emulzióra, fényképp ez már digitális alapon dolgozik, de az itt kiállított képek mindegyike, úgy emlékszem, hogy egy zenittel készítette a felvételeit zömében, mert több gépe is volt, egyet elloptak, de nem tudom így meghatározni, hogy melyik felvétel melyik géppel készült,
hát
de tudom, hogy
gyakorlatilag. Mindegy
igen,
is, nem?
Mindegy is.
Hát ráadásul annak idején egyáltalán ezek a redőnyzáras tükörreflexes gépek, ezek az olyan volt, mint a Trabant, hogy megy, ameddig rendszám van rajta. Tehát, hogy ezek nagyon sokat kibírtak, mert viszonylag egyszerű szerkezet volt a mai technológiákhoz képest, ami ugye gyakorlatilag néhány számítógép van bele integrálva egy fényképet.
Igen, egyszerű gépek. De nagyon, ugye a praktikának a másolata a zenit, az orosz megfelelője,
igen.
A praktikáról mintázták.
Igen, nekem mind a kettő volt.
Egyik jobb, mint a másik.
Én nagyon szerettem a praktikát, csak féltettem jobban, úgyhogy amikor a Dunatúrára mentem, akkor vettem egy zenitet, hogy ha belejtem a Dunába, akkor nem fogok sírógörcsöt kapni, de a praktikánál sírógörcsöt kaptam.
Igen, azért drágább mulatság, bár verekedni mindkettővel lehetett.
Hát egyrészt, másrészt meg meg nem nagyon tudtak meghibásodni, hát a zárszerkezet tudott meghibásodni, egyébként nem igen. Tehát nem kellett,
igen,
hozzá,
igen.
Nem kellett elektromossággal táplálni, mint a mostani gépeket, hogy akkumulátor van benne.
Igen.
Szóval, hogy egy nagyon rémesen egyszerű volt ahhoz képest, hogy mit tudott. Tehát, hogy nagyon, pláne a praktika azért az a német precizitással, amit a németek tagadnak, ők azt hiszik, hogy nem precízek, de hozzánk képest mindenféleképpen azok. Így, tehát, hogy azok nagyon meg voltak csinálva, azok a praktikák. És mondd, most miket fotóz? A várost már nem fényképezi a mester?
Biztosan készít képeket. Azt gondolom ugyanakkor, hogy a digitális és az analóg gépek között van egy ilyen gondolkodásbeli különbség. Tehát hiába tagadja a képkészítője, bármelyik képkészítője, máshogy gondolkodik az ember a 32 kockával, vagy 36 kockával, mint az akárhány ezer kép lehetőségével. Tehát például a most látható tárlatban is van egy-két ilyen olyan fotó, amire azt mondaná az ember így első ránézésre, hogy jó, kinéztem az ablakon, és akkor előttem egy képet. Például van a 20 emeletesről, az éppen megépülő 20 emeletesünkről, ugye a város egyik ikonikus épületéről egy felvétele, összefotózta a tornyot, egy régi tetővel, egy ház régi tetőjével, illetve annak kéményével, illetve az égbolton egy nagy fehér hátulról derített felhő jelenik meg gyakorlatilag a 20 emeletes torony fölött, ami olyan, mintha füstölne az éppen megépülő toronyházunk. Tehát egy embergyárra emlékeztet, egy lakásgyárra, mint ahogy körülbelül egy falunyi ember lakja is az épületet. Tehát érdekes kapcsolódási pontokat kínál a neki akkor friss 20 emeletes torony és egy kémény között, egy lakóház és a sok százak lakta toronyház között. Egy kicsit amúgy pont ezért is említettem André Kertész nevét, mert André Kertésznek is van egy ilyen Solitude című felvétele, egy óriás toronyház ablakairól, ami mellett egy árva felhőcske megjelenik a tiszta kék égen. Tehát ilyen kapcsolódási pontokat is kínál André Kertészre, Brassaira, de több felvétel van, tehát ami így filmes élményekhez, vagy más nagy régi fotóshoz köthető Miklós munkáin keresztül, tehát megtalálhatjuk benne őket.
Ez óhatatlan egyébként, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez plágium, de nem az. Nem az valójában.
Nem hiszem, hogy például Miklós ismerte volna, vagy az az érzésem, hogy nem ilyen Miklós anyaga. Tehát rengeteg szerkesztési trükköt bevet, ami az ő Veszprémére jól működik, és nem a műveltség, fotós műveltség néz ki belőle, hanem az érzékenység. Tehát egy nagyon érzékeny szem, ami Miklósé. Azt látni inkább. Egy nagyon gondolkodó, érző lény. Ez egészen biztos, hogy... És hát nem is egészen ugyanaz a téma. Tehát ha már ezzel az André Kertész felvétellel vetettem össze, tehát van egy pici analógia a kettő között, itt azért a torony tényleg egy gyárra emlékeztető, és a füst, az a felhő ott füstként jelenik meg, míg ott a magányt szimbolizálja az a felhő, itt a nem füstölő, üresen álló ház kéménye áll szemben egy tömegek lakta óriás kéményszerű épülettel.
Igen, ezt
talán meg nem ugyanaz a rungó.
Nem dicsőségére van Veszprémnek az az épület.
Nem, az öreg hölgy, én így szoktam becézni. Persze lehet utálni, de egy valamire való Veszprémi azért felsóhajt, amikor a határban meglátja a torony tetejét. Tehát azért mi úgy érkezünk haza, ugye bárhonnan is jövünk, Veszprém nem hegyeken vagy dombokon áll, hanem völgyek veszik, völgyek szegélyezik, vagy völgyek tagolják a várost. Tehát a magasságok itt a mélységektől lesznek, úgy valósul meg ez a furcsa dombélmény Veszprémen belül. Valójában pedig síkban helyezkedik el az öt környező dombok között. Hát a Bakony magasan van, de a Bakonyhoz képest pedig viszonylag alacsonyan Veszprém.
Hát azért ott is vannak dombocskák, azért ezt nem mondta, hogy nincsenek.
Hát akkor nézd meg majd, hogy Veszprém maga, az völgyek tagolják, de a város, azt hiszem a Látóhegy a legmagasabb pontja, ami a város keleti felén van, de kifejezetten nem is veszed észre, hogy megjelenne. Tehát a Bakonyt látod, de a városon belül völgyek vannak valójában.
Uh-huh. Jó, hát
eróziós munkával.
Ezt elhiszem neked, mert nem akarok úgy látszani, mint aki a halat úszni tanítja. De még egy dologról szívesen beszélgetnék veled egy pár mondatot, hogy hát neked óriási fotógyűjteményed is van.
Hát van egy helytörténeti anyagunk, ez inkább képeslapokból áll, ami ugyan fotóalapú apró nyomtatványnak minősül, és igen, olyan 1800 településről tudok a hozzánk érkezőnek mutatni valamit az ő otthonáról. Ez volt az alaprugó, hogy amennyire én szeretem Veszprémet, és igyekszem a nagy nyilvánosság előtt ingyenesen hozzáférhetővé tenni ezt az anyagot, úgy a más településekről érkezők is megtalálhassák az otthonukat nálunk. Tehát, és akkor nekem mesélnek ők az otthonukról, amikor legyintve mondja az egyik vendégem, hogy ő Jász Dózsai, de hogy úgyse tudom legyintet hozzá, és akkor hát mondom, álljon meg a menetén, nekem van egy képeslapom a jegyzői lakról, Jász Dózsáról, háború előtti képeslap, hát a fél falunak elküldte a felvételt, befotózta, elküldte, kiderült, hogy az épület áll, csak hozzátoldottak egy ilyen szélfogót, és az óvoda működik benne, és hát bizony a könnyeivel küszködve küldözgette a fotót a szeretteinek, úgyhogy ezek olyan élmények, amiből nem csak ő táplálkozik, hanem én is. Én tisztán önös érdekből szeretem egyszerűen a helytörténetet, és nagyon jó látni, amikor egy kézzel fogható tárgyon keresztül a múltba tudsz jutni, és a gyerekkorodat, vagy a nagyszüleid gyerekkorát megtalálhatod benne.
Hát igen.
Hát ez volt a rugó.
Meg az nagyon érdekes, hogy ott megérkezik valaki, kap három fotót, megnézi, és akkor már rögtön van miről beszélni. Tehát, hogy ez nem egy klasszikus panziónak a recepciója, hanem egy kávéháznak inkább mondanám, mint recepció.
Ezt köszönöm, megtisztelő, igen. Hát erre azt tudom mondani, hogy falakat dönt le, tényleg, hogyha megérkezik valaki valahová, és ahova megérkezik, ott mutatnak egy felvételt a szülő otthonodról, mármint a településről, ahol felnőttél, akkor olyan, mintha már ismerne az illető. Tehát igen, falakat dönt le, és történeteket indít el, mindenfélét, tehát rengeteg. Én ezeket jegyzem is amúgy, tehát hogyha mondjuk valamilyen településről érkezik hozzám egy vendég, és hát igen, itt született ő, meg ő, vagy ez a patak folyik át a településen, akkor azt én rögtön fölkanyarintom a település tokjára, hogy bizony itt van egy patak, és akkor jegyzem a nevét például, vagy hogy itt született ő, és akkor azt rögtön hozzáteszem, vagy valamilyen képződmény van, valamilyen löszös formáció, jegyzem, vagy valamilyen ritka növény, jegyzem. Tehát tanulok belőle azáltal, hogy nekik evidens információkat megkapom, azzal én is gyarapodom.
No, hát sajnos abba kell hagyjuk, mert lejárt az időnk. Bár még én folytatnám ezt, de majd egy másik...
Hívjál vissza!
még egyszer köszönöm, és minden jót! Szervusz.
Én köszönöm a lehetőséget! Szia Józsi!
Szia.
És üdvözlöm a hallgatókat is!
Is the name of the game. Respect yourself and you never miss your aim. If you show weakness, you gotta let them know. You don't know what you don't know. If you wanna grow, say no, just go.
Respect yourself. Change your mind. Attention anyway, fair play every day, no run away.
Change your mind, don't be blind, and you will see the light, and you will find your way. So practice what you pray, don't run away.
Respect yourself,
change your mind.
Reggeli 10 óráig.
80 évvel a Közöny című kisregény megjelenése után François Ozon elkészítette a maga adaptációját Camus művéről, ami az Idegen címmel fut a magyar mozikban. Benda Mihály beépített nézőnkkel beszélgetünk a filmről. Most erről a filmről nem lehet úgy beszélni, hogy ne hasonlítanánk össze a regénnyel.
Mivel ugye a film egy regény adaptáció, úgy gondolom, pár szót ejtsünk a regényről is. A Nobel-díjas Albert Camus-nek a legismertebb regénye, amely a középiskolás tananyagnak is a része, és amely mostanában kapott egy új fordítást. Korábban Közöny volt a címe, most az Idegen a címet viseli, de nem csak ez a különbség a két fordítás között. A Gyergyai Albert, aki az első fordítást készítette, nagyon sok hagyott ki passzusokat, és azok most belekerültek, tehát ez a teljes szöveg. Ugye a regény főszereplője Meursault, aki egy nagyon furcsa férfi, elmegy az anyja temetésére, és utána találkozik egy volt kolléganőjével a temetés után a tengerparton, és kellemes órákat töltenek el, majd megismerjük a szomszédait is. Az egyik szomszédjának a kapcsolatai miatt vagy elkövet egy gyilkosságot. Ugye Camus a regényt a filozófiájának az illusztrációjaként kezelte, vagyis hogy azt gondolja, hogy a világ abszurd, és az ember keresi az értelmét ennek az abszurd világnak, és aminek igazából nincs értelme, és Camus szerint az egyedül azonban lehet helyes életmódot, célt kialakítani ebbe a világban, de minden esetre a legfontosabb dolog a lázadás és a szabadságvágy.
Megkérdezhetem, hogy jól emlékszem-e a tanulmányaimból, hogy Camus az egzisztencialista volt?
Igen, egzisztencialista volt. Tehát ez az egzisztencialista filozófiához kötődik ez a gondolkodásmód. Tehát nagyon fontos a főszereplő alakja, aki tulajdonképpen az érzékszerveinek él, tehát nem nagyon gondolkodik, és helyezi el a környezetének a tárgyait, eseményeit egy egységes rendbe. A regény azt mutatja be, hogy hogyan mozdul ki ebből az állapotból. A regény végén, a börtönben tulajdonképpen a pap elutasításával a lázadást, a szabadságot választja. A regénynek van még egy adaptációja, amit Visconti rendezett Marcello Mastroiannival és Anna Karinával a főszerepben. Ez egy színes film. Ozon viszont fekete-fehérben álmodta meg a filmet.
Azért kellene, hogy ezt tudod-e, hogy azért lett fekete-fehér, mert állítólag nem fért bele a büdzsébe azt, hogy a gyarmati Algériát színesben ábrázolni tudják díszletekkel és jelmezekkel.
Nem tudtam, és most kicsit csalódott vagyok, mert hogy a film nyelvének pont ezt a modernségnek a korai színei, a fekete-fehér fényeit és sötétségeit gondoltam, és maga a regény is folytonosan tematizálja a fényt, az erős fényt, amit egy fekete-fehér film nagyon jól megmutat. Tehát például ahogy a reggeli fény a szerelmesek testén pásztáz, vagy a gyilkosság pillanatában a késen megszikrázó napfény, illetve a börtön ablakán besütő napfény, mind-mind nekem a film fontos nyelvi elemei voltak.
Beszéljünk akkor még a filmnek ezekről a filmnyelvi jellegzetességeiről.
Nagyon jól ábrázolja a fiúnak a közönyét, akit Benjamin Watson játszik. Szemben a Visconti filmmel, ahol a Mastroianni nem igazán tudta szerintem ezt a közönyt, a világgal szembeni passzivitást ilyen jól érzékeltetni, mint Benjamin Walsen, aki szemlélője ennek a világnak. Nagyon, nagyon jól jellemzi a